Ötödik fejezet, ahol Francia Lajos őnagysága imádkozni szokott. Az olvasó talán még nem felejtette el, hogy Quasimodo egy perccel az éjszakai csavargóbanda felbukkanása előtt Párizs szemlélgetve harangtornya csúcsáról csupán egyetlen fénypontot látott a városban. Ez a világosság csillagként ragyogott egy magas, komor épület legfelső emeletének egyik ablaktáblája mögött, a Szent Antal kapu közelében. Az épület a Bastille volt, a csillag 11. Lajos gyertyája. 11. Lajos király két napja valóban Párizsban tartózkodott. Harmadnapra Montils-le-Tourbeli fellegvárába szándékozott visszatérni. Ritkán jelent meg szeretett Párizsában, és akkor is csak rövid időre, mert itt nem érzett elegendő csapóajtót, bitót és skót íjászt maga körül. Ez alkalommal a Bastille-ba tért meg éjszakára. Louvre-beli 5-4 szögöles nagyszobáját a 11x12 lábnyi hatalmas ágyjal és az óriási kandallóval, amelyen 12 roppant állatszobor és 13 nagy próféta alak zsúfolódott, nemigen kedvelte. Sehogyan sem találta a helyét, sok nagyság közepette. Ez a derék polgár király jobban szerette a Bastille-t egyetlen szobácskájával és egyszerű fekhelyével. Aztán meg a Bastille biztonságosabb is volt, mint a Louvre. Hanem azért éppen eléggé tágas volt az a szobácska is, amelyet a király a maga számára tartott fent a híres, neves állami börtönben, egy várbástyába ékelt kis torony egész felső emeletét elfoglalta. A kerek alakú rejtekhely padozatát csillogó szalmagyékény fette, a mennyezet kiálló gerendáit aranyozott ónliliomok ékítették, a gerenda közök különféle színekben tarkállottak, a falakat fehér ónrózsákkal megtűzdelt és királysárga meg indigó keverék festékkel élénkzöldre mázolt dús faburkolat borította. A helyiségnek egyetlen ablaka volt. Hosszúkás csúcsíves nyílás, amelyen a vasrácson és a réz sodronyokon kívül még a király és a királyné címereit ábrázoló festett üvegtáblák is elfogták a világosságot. Egy-egy ilyen üvegtábla 22 szóba került. Bejárat is csak egy volt. A korszerű ízlésnek megfelelő kosáríves ajtó, belső felén hímzett szőnyeg díszítette, külső felén pedig írországi fából ácsolt boltozat. Az eféle sajátosan megmunkált, kecses asztalos művekből még 150 év előtt is számos akadt a régi házakban. Jól lehet, elrútítják a szobát, és útban is vannak, írja Szuval kétségbe esetten, véneink mégsem akarnak megválni tőlük, és mindenki bosszúságára ragaszkodnak hozzájuk. Ebből a szobából hiányzott a lakóhelyiségek szokásos bútorzata. Nem voltak ott sem padok, sem emelvények, sem párnázott zsámolyok, sem közönséges ládaformájú támlátlan ülőkék, sem olyan szép lábakon és támasztó oszlopokon nyugvó székek, amelyeknek darabja 4 szóba kerül. Egyetlen összecsukható karosszék állt itt. Pompázatos egy bútordarab, fáján piros alapra festett rózsák díszeltek, ülése hosszú sejemrojtokkal ékített, aranyszegecsekkel kivert, sötétvörös kordován bőrrel volt kárpítozva. A magányos szék arra mutatott, hogy ebben a szobában csak egyetlen embernek volt joga leülni. A szék előtt, közvetlenül az ablak mellett egy asztal állt, rajta terítő, hímzett madár alakokkal, azon egy tintafoltos kalamár is, néhány pergamen egy-két írótól és egy vésett ezüst cserleg. Kissé távolabb egy kályha ellenző és egy domború aranyozású karmazsinpiros imazsámoly. Végül a szoba mélyén egy sárga és megyszínű damaszthúzattal bevont egyszerű ágy, minden aranyozás és passzomány nélkül igénytelen rojtokkal. Ezt a nagyhírű ágyat amely 11. Lajos álmát és álmatlanságát hordozta, még 200 év előtt is megszemlélhették az emberek egy államtanácsos házában. Az öreg Pilú asszony is látta ott, aki a Szűrusz révén Ariszidi és az élő erkölcs néven vált nevezetessé. Utalás: Madeleine Scudery élt 1607-től 1701-ig, francia írónő, Le Grand Cyrus című érzelmes regényére. Ilyen volt a szoba, amelyet ekképpen emlegettek, ahol francia Lajos őnagysága imádkozni szokott. Abban a pillanatban, amikor az olvasót ide elvezettük, a visszavonuló szoba meglehetősen sötét volt. A takarodót jelző harangszó már egy órája elkondult. Éjszaka volt. Mindössze az asztalon álló egyetlen szál viaszgyertya világította meg imbolygó fénnyel a szobában különféle csoportokban áldogáló öt személyiséget. Az első, akire a fény vetődött, valami nagy úr volt, pompás öltözékben. Ezüstcsíkos, skárlátszínű térdnadrágot és zekét, és ehhez aranyszövetből szabott fekete mintás válra vetőt hordott. A fény játékában úgy tetszett, mintha e ragyogó öltözék minden ráncában meg annyi lángnyelv tündökölne. Viselője mellén élénk színekkel hímzett címer díszlett, ékvonalú szarufa és alatta a pajstalpon futó dámvad. A címert jobbról olajág, balról dámvad agancs keretezte. A férfi övén gazdagon ékített kard lógott, aranyozott, sisaktaré alakú ezüst markolatának csúcsára grófi koronát vésett az ötvös. Az kifejezése rosszindulatú volt, megjelenése büszke, fejét felszegte. Első pillantásra a pökhendiség tűnt szembe az arcán, a másodikra a ravasság. Fedetlen fővel kezében hosszú iratmappát tartva állt a karosszék mögött, amelyben kellemetlenül meggörnyedt testtel, keresztbe rakott lábbal az asztalra könyökölve egy gyatrán öltözött férfi ember ült. Képzeljünk el csak két csámpás tért kalácsot, egy pár szegényes fekete gyapjú trikóba bújtatott sovány combot a fényűző kordovai bőrülésen. Képzeljük el a prémgalléros pamutszövet köpenybe burkolt felső testet, a prémen több volt a bőr, mint a szőr, és végül mindennek betetőzéséül képzeljünk el egy silány, fekete posztóból készült ócska zsíros kalpagot, amelyet apró ólomfigurákból álló lánc körít. Ha ehhez hozzáveszünk még egy piszkos, kerek sapkát, amely csaknem teljesen elfette az ülő alak haját, akkor ezzel mindent felsoroltunk, amit e személyiségből látni lehetett. Feje olyan mélyen konyult a mellére, hogy arcából nem látszott egyéb, mint feltehetőleg hosszú orra, amelyre egy fénysugár esett. Ráncos kezének soványsága elárulta, hogy egy aggastyán ül a karosszékben. 11. Lajos volt. Mögöttük némi távolságra két flamand ízlés szerint öltözött férfi beszélgetett halkan. Nem vesztek bele annyira a homályba, hogy azok, akik jelen voltak Gringoire misztériumának bemutatóján, fel ne ismerhessék bennük a flamandok két legfőbb küldöttét, Guillaume Rimet, Gandváros éles elméjű elöljáróját, és Jacques Copnault, a népszerű harisnya készítőt. Emlékezünk, hogy e két férfiúnak bizonyos része volt 11. Lajos titkos politikájában. Végül leghátul a sötétben, az ajtó mellett, tenyeres talpas erőteljes férfi áldogált katonai fegyverzetben, címeres zubbonyban, mozdulattanul akár egy szobor, szegletes arcával, düllett szemével, hatalmas szájával, sima, széles ereszre emlékeztető haja alá rejtett két fülével, alacsony homlokával egyaránt hasonlított kutyára és tigrisre. A király kivételével valamennyiük feje fedetlen volt. A király mellett álló nagyúr valami hosszú számadásfélét olvasott fel, ő felsége látható figyelemmel hallgatta. A két flamand suttogva beszélgetett. Az Isten fáját, dörmögte Kopnol, belefáradtam már az áldogálásba, nincs itt valami ülő alkalmatosság. Rin tartózkodóan mosolyogva tagadó mozdulattal válaszolt. Az Isten fáját, ismételte Kopnol, aki valósággal szerencsétlennek érezte magát, amiért ilyen halkan kellett beszélnie. Alig bírom megállni, hogy lene kuporodjam a földet, törökülésben, jó harisnya készítő módra, ahogy a boltomban szoktam. Eszébe ne jusson, Jacques mester. Teringettét, Guillaume mester, hát itt csak ácsorogni lehet.
Vagy pedig térdepelni, felelte Rin.
E pillanatban megszólalt a király. A két flamand elhallgatott.
50 szú az inasaink ruhájáért, és 12 livre királyi koronánk irodatisztjeinek köpenyéért. Jól van, csak fecséreljék az aranyat hordószámra. Elment az esze, Olivier.
E szavakkal az aggastyán felemelte a fejét. Nyakán megcsillantak a Szent Mihály lánc kagylóforma aranyfityegői. A gyertya teljesen megvilágította aszott mogorva arcélét, kitépte a papírokat a másik férfi kezéből.
Tönkretesz bennünket!
Kiáltotta a füzeten jártatva mélyen ülő szemét.
Mit jelentsen ez az egész? Mire való nekünk az ilyen pompás udvartartás? 2 káplán, egyenként 10 livre havi fizetéssel, és egy pap a királyi kápolnába 100 szóval. Egy belső inas évi 90 livre, 4 konyhamester, fejenként 6x20 livre évente. Egy pecsenyesütő, egy levesfőző, egy mártáskeverő, egy szakács, egy fegyverhordozó, 2 derékaigazító, 10-10 livre, 2 kukta, 8-8 livre. Egy lovász és 2 lovászinas, 24 livra havonként. Egy teherhordó, egy cukrász, egy pék, 2 kocsis, mindegyik 60 livra évenként. És a kovács 6x20 livra. Főtárnok mesterünk 1200 livrot kap, az ellenőr pedig 500-at. Hát mit tudom én, hát téboly! Kifosztják Franciaországot a szolgáink bérekedvéért. A Louvre minden kincse elolvad a pazarlás tűzvészében. Végül még az asztali edényeinket is eladjuk. Jövőre, ha Isten és Szűz Mária éltet addig bennünket, itt megemelte a kalapját, ónkupából isszuk majd a herbateát.
E szavakkal az asztalon csillogó fedeles ezüst serlegre pillantott. Néhányat köhécselt, majd így folytatta. Olivier mester, azok a hercegek, akik királyként és császárként hatalmas birodalmakon uralkodnak, nem honosíthatják meg házuk táján a fényüzést. Olyan ez, mint a tűz. Hamar elharapódzik az országban. Tartsd ezt egyszer és mindenkorra emlékezetedben, Olivier mester. Kiadásaink évről évre növekszenek, és ez nem tetszik nekünk.
Hogy is ne a kutya teremtését. 79-ig a kiadások nem haladták meg a 36 ezer livrot. 80-ban a kiadás már 43.619 livr. Fejből tudom az összeget. 81-ben 60.680 livr.
Ebben az évben pedig hitemre mondom, 80 000-re rúgnak a kiadások.
2-szeresére nőttek 4 esztendő alatt. Hát ez szörnyűség!
Kifulladva hallgatott el, aztán hirtelen haragos fellobbanással folytatta.
Csupa olyan embert látok magam körül, aki az én soványságomon hájasodik, míg a bőröm alól is pallérokat szívnának ki.
Néma csend volt, mindenki hallgatott. Az eféle dürohamok végét tanácsos kivárni. A király folytatta.
Olyan ez éppen, mint az a latin nyelvű felség folyamodvány, amelyet a francia főnemesség avégből intézett hozzánk, hogy állítsuk helyre az úgynevezett magas koronaméltóságokat. Nem méltóságok ezek, hanem terhek, amelyek engem nyomnak agyon. Ej, uraim, kegyelmetek, azt mondják, hogy nem király az, aki dapifero nullo, buticulario nullo, asztalnok és pohárnok nélkül uralkodik.
De majd megmutatjuk mi a kutya teremtését, hogy mit tesz az királynak lenni.
Hatalma érzetében elmosolyodott. Rossz kedve megenyhült. E szavakkal fordult a flamandokhoz.
Látja-e, Guillaume Coma, az udvari főpékmester, a főpohárnok mester, a főkamarás, a főudvarmester együttvéve sem ér fel a legutolsó lakállyal. Jegyezze meg, Kopnol Coma, ezek az emberek nem valók semmire. Haszontalanul lézengenek a király körül, és olybá tűnnek fel nekem, mint a négy evangélista a palota nagy toronyórájának számlapjai körül. Philip Bray éppen most csinosította ki őket. Aranyozás borítja valamennyit, de egyik sem mutatja az időt. Az óramutató bízvást meg lehet nélkülük.
Egy percre eltűnődött, aztán vén fejével bólogatva hozzátette.
Szűz Máriára mondom, én nem vagyok Philip Bray, és nem aranyozom be újra a nagy hűbérurakat. Edward király véleményében osztozom. Bensd meg a népet, öld meg a nagyurakat. Na, folytasd, Olivier.
Az a személyiség, akit enévvel illetett, ismét átvette a füzetet a király kezéből, és felhangon olvasta.
Adam Tenonnak, a párizsi főbíróság segédpecsét őrének az imént említett pecsétek ezüstjéért, formálásáért és metszéséért, mely pecsétek újból készítettek, mivel hogy az előbbiek ódonságuk és kopottságuk okából nem voltak tisztességes használatra alkalmatosak, 12 párizsi livr. Guillaume Frère-nek summa 4 livre és 4 párizsi szú fáradtsága és költségei fejében, amiért ez év januárius, február és március havában a Tournelle palota 2 galambducának galambjait élelmezte és táplálta volt, 7 véka árpát adván enniük. Valamely ferencrendi barátnak egy bűnös meggyóntatásáért 4 párizsi veretű szú.
A király némán hallgatta. Időnként köhintett egyet-egyet, ilyenkor ajkához emelte a serleget, és arcát fintorogva lehajtott belőle egy kortyot.
Ebben az esztendőben az ítélőszék meghagyására 56-ízben történt közhírvé tétel harsonaszóval Párizs utca sarkain. Költségek kifizetendők. Némi nemű helyeken, mint Párizsban, mint Párizson kívül véghez vitt ásatásokért oly pénzek felkutatása véget, amelyek ott állítólag elrejtettek, azonban nem találtattak meg 45 párizsi livr. Elásni egy tallért, hogy cserébe egy szút áshasson ki az ember, jegyezte meg a király.
Amiért 6 fehér üveglap helyeztetett el a Tournai palotában azon a helyen, ahol a vasketrec áll, 13 szú. A király parancsára készített 4 címerpajzs a nevezett uraság családi címerével, körös körül sűrű rózsafűzérrel, 6 livr. 2 újdonat kabátúja király öreg zekéjére, 20 szú. Egybödön kennivaló zsír a király csizmáira, 15 dénár. Új ól, hogy a király fekete sertéseinek szállások legyen, 30 párizsi livr. Kerítések, deszkák és csapóajtók készítése, hogy azok által az oroszlánok szempól mellett elrekesztessenek, 22 livr.
Na, ezek aztán drága fenevadak, felelte 11. Lajos. De se baj. Valódi királynak való fényűzés ez.
Az egyik nagy rődbundájú oroszlánt különösen szeretem, igen kedves állat.
Látta már? Guillaume mester. Minden fejdelemnek kijár egy-két ilyen csodálatos állat. Nekünk, királyoknak oroszlán a kutyánk, tigris a macskánk. A nagyszerűség illik a koronához.
A Jupiter hívő pogányok korában, amikor a köznép 100 ökröt, 100 juhot ajánlott föl, a császárok meg 100 oroszlánt és 100 sast adományoztak a templomoknak.
Gyönyörű!
Szilaj szokás volt ez. A francia királyok trónja mellől sohasem maradt el a vadállatbömbölés, hanem meg kell hagyni, én erre is kevesebb pénzt költök, mint az elődeim, és az oroszlánok, medvék, elefántok és leopárdok dolgában is szerényebb vagyok, mint azok. Na, folytassuk, Olivier mester. Ennyit azonban el akartunk mondani flamand barátainknak. Guillaume Rym mélyen meghajolt. Koknor azonban olyan volt morcos ábrázatával, mint azoknak a medvéknek valamelyike, amelyekről ő felsége megemlékezett. A király nem figyelt oda. Ajkát megmártotta a kehelyben, de nyomban visszaköpte a gyógyító italt. Pai! De rossz ízű ez a herba tea! Olivier pedig folytatta a felolvasást. Valamely kóbor szegény legény élelmezése ki a sintértelep kamrájába záratott, míg nem kitudódnék, hogy mi légyen véle a teendő, 6 livre és 4 szó.
Hát ez meg micsoda? Szakította félbe a király. Etetik, itatják, akit fel kellene akasztani a kutya teremtését. 1 szó nem sok, annyit nem adok az élelmezésére. Olivier, beszélj meg a dolgot Destutévi úrral, és még ma este készüljenek fel a menyegzőre, az akasztófának meg szerelmesének egybekelésére. Na, folytassa!
Olivier megjelölte hüvelykujjával a kóbor szegény legényről szóló bekezdést, és tovább olvasott.
Henriette Cousinnek, a párizsi főbíróság hóhérmesterének summa 60 párizsi szú, amit Párizs városának tekintetes főbíró ura szabott meg, és rendelt juttatni számára, amiért a most említett főbíró úr meghagyására egy nagy és széles pallost vásárolt, és azt ellátta hüvellyel és minden egyéb tartozékkal, mint ama személyek kivégzése és fejvétele véget, akiket az ítélőszék vétkeik okából erre ítélent. Nem különben megjavítatta és rendbetétette azt az öreg kardot, amely Louis de Luxembourg nemzetes uram kivégzésekor megrepett és kicsempült volt, mint ahogy az részletesebben is kitűnik. A király közbevágott.
De folytasd! Szíves örömest kiutalványozom ezt a summát. Az efféle kiadásoknál nem garasoskodom. Sohasem sajnáltam a pénzt, amit ilyesmire költenek. Na, tovább, tovább.
Az új nagy ketrecért... Ó, szólt a király, és megmarkolta a szék karfáját. Tudom már, miért jöttem ide a Bastille-ba. Na, várjon csak, Olivier mester. Magam akarom látni azt a ketrecet. A költségeket majd akkor sorolja fel, miközben megszemlélem. Flamand urak, jöjjenek, nézzék meg kegyelmetek is, érdekes látvány.
Azzal felkelt, és annak az úrnak a karjára támaszkodva, akivel eddig társalgott, egy kézmozdulattal előre küldte az ajtónál álló némának tetsző férfit, intett a két flamandnak, hogy kövesse, és elhagyta a szobát. A pihenőszoba ajtajánál nehéz páncélba öltözött fegyveresek és karcsú, gyertyahordozó apródok csatlakoztak a király társaságához. Egyreig a sötét bástyatorony belsejében vezetett az útjuk, ahol még a vastag falakon is lépcsők és folyosók furakodtak keresztül. Az élen a Bastille parancsnoka lépdelt, és sorban nyittatta fel a szűk, alacsony átjárókat a jártában egyre köhécselő, roskatag, beteg öreg király előtt. Mindenki főhajtva juthatott csak át ezeken az ajtókon. Csak az aggastyán nem hajtott fejet, őt a kor görnyeztette meg. Marmolta ínye között, mert foga már nem volt. Akár a sírbolt ajtaján is beférnék. Alacsony az ajtó, hajlott, aki belép rajta. Végül, amikor az utolsó átjárón is túljutottak, annyi volt rajta a zár és lakat, hogy teljes negyed órába telt, amíg kinyitották, egy magas, tágas, csúcsíves terembe léptek. Középen hatalmas tömör, kőből, vasból és fából épített kocka alakú, üreges belsejű szerkezet tűnt elő a fákja fényben. Egyike volt ez azoknak a nagyhírű ketreceknek, amelyekbe az államfoglyokat csukták. Ezeket a ketreceket általában így emlegették a király kislányai. Minden oldalfalán 2-3 kis ablak nyílott, olyan sűrű vasrács fette valamennyit, hogy az üvegtábla nem is látszott alatta. Hatalmas, sima kőkocka volt a ketrec szája, szakasztott olyan, mint a sírboltoké. A Az efféle ajtókon keresztül csak befelé vezet az út, ám de ennek a sírboltnak a halottja élő ember volt. A király lassan körüljárta és gondosan megszemlélte a kis építményt, eközben Olivier mester a nyomában lépdelt és fennhangon olvasta a költségjegyzék szövegét. Az új nagy ketrecért, amely fából készítetett, vastag födéltartó gerendákkal, oldalsó bordákkal és pallóval, mely ketrec 9 láb hosszú, 8 láb széles, és a mennyezet meg a padozat között mérve 7 láb magas, gyalulva erős vaspántokkal kiverve, elhelyeztetett pedig a Szent Antal bástya egyik toronyszobájában, e ketrecben a mi urunk királyunk parancsára az a fogoly helyeztetett el, és tartatik lakat alatt, aki annak előtte valamely rozoga és roskatak ketrecben élt. A mondott új ketrechez 96 fekvő és 52 álló gerenda, nem különben 10, egyenként 3 öl hosszú deszka használtatott fel, 20 napig 19 ács munkálkodott rajta a Basztíj udvarán, amíg a most felsorolt fákat kinagyolta, feldarabolta és megmunkálta.
Elég szép, java tölgyfa, állapította meg a király öklével megdöngetve a falkotmányt.
Olivier tovább olvasott.
E ketrec készítésére ráment 220 vastag, részint 9 és részint 8 lábnyi, részint pedig közepes hosszúságú vaspánt, a mondott pántokhoz tartozó abroncsokkal, rácsokkal és harántvasakkal, amely eddig felsorolt vasanyag 3735 fontot nyom. Ezen kívül 8 erős vasgyűrű a fent nevezett ketrec megrögzítésére, a horgokkal és szegekkel együtt, amelyekhez együttvéve 218 font vas szükségeltetett, nem számítva a rácsozatot annak a szobának az ablakain, ahová ketrec helyeztetett, valamint a szoba ajtajának vasrúdjait és egyéb holmikat. Itt aztán éppen elég a vas, hogy fogva tartson egy illanékony lelket, mondta a király. Mindez summa 317 livr, 5 szúra és 7 dénárra rúg. Akudja teremtését, kiáltott fel a király. Úgy tetszett, mintha 11. Lajosnak erre a kedvenc káromkodására valaki felébredt volna a ketrec mélyén. Láncok csörömpöltek a padozaton, és erőtlenül, mintha a sírból törne elő, megszólalt egy hang. Szír, szír, kegyelem! De azt a férfit, aki így szólt, senki sem láthatta. 317 font, 5 szú, 7 dénár, ismételte 11. Lajos. A ketrecből kihallatszó panaszos hang az összes jelenlevőket megdermesztette, még magát Olivier mestert is. Csak a király tett úgy, mintha nem is hallaná. Olivier mester a király parancsára folytatta a felolvasást, ő felsége pedig hidegvérrel vizsgálgatta tovább a ketrecet. Ezen kívül a kőművesnek, amiért lyukat vágott az ablakrácsoknak és megerősítette a szoba padozatát, amelyen a ketrec áll, mivel hogy a padló máskülönben a ketrec súlyossága okából nem bírta volna el a terhet, 27 font és 40 párizsi szú fizettetett. Ismét fölhangzott a nyöszörgés. Kegyelem, szír, esküszöm, hogy az Angéri bíboros úr követtel az árulást, nem pedig én. A köműves számla igen borsos, jegyezte meg a király. Folytasd, Olivier.
Olivier folytatta.
Az asztalosnak ablakokért, fekhelyekért, szoba árnyékszékért és egyebekért 20 livr és 2 párizsi szú.
De a hang is folytatta.
Hogyaj, szír, hát nem hallgat meg. Ünnepélyesen kijelentem, hogy azt a bizonyos dolgot nem én írtam meg a gajani püspök úr őnagyságának, hanem Balű bíboros úr. Az asztalos is drága, jegyezte meg a király. Ez minden?
Nem, szír. Az üvegesnek az említett szoba ablaktábláiért 46 szú és 8 párizsi dénár.
Irgalom, szír! Hát nem elég, hogy egész vagyonomat a bíráim kapták.
asztalneműmet de Tarsi úr, könyvtáramat Pierre Doriol magiszter, fali szőnyegeimet Roussillon kormányzója, ártatlan vagyok, 14 esztendeje vasketrecben didergek, irgalmazzon szír, elnyeri érte jutalmát az égben. Mennyi a végösszeg, Olivier mester? Kérdezte a király. 367 livr, 8 szú és 3 párizsi dénár.
Szűzanyám, kiáltott fel a király, ez a ketrec felháborítóan drága.
Kitépte a füzetet Olivier mester kezéből, és hol az írást, hol a ketrecet vizsgálgatva számolni kezdett az ujjaim. A ketrecből eközben kihallatszott a fogoly felcsuklózó kogása. Baljóslatú hang volt ez ebben a homályban, hallatára sápadtan néztek össze a király kísérői. 14 éve szír. Kerek 14 esztendeje. 1469 április hónapja óta Isten anyjának szentséges nevére kérem, hallgasson meg, szír. Kegyelmed eközben a nap melegét élvezte, én pedig én nyomorult soha se láthassam többé a napvilágot. Kegyelem, szír, legyen irgalmas szívű, a könyörület szép királyi erény, elrekeszti a harag áradatát. Vagy azt hiszi felséget, hogy a halál órájában nagy megelégedésére szolgálat egy királynak az a tudat, hogy életében semmi sérelmet sem hagyott megtorlatlanul? De máskülönben, szír, nem is én árultam el felségedet, hanem az angéri püspök. És a lábamon súlyos vaslánc lóg, a végén pedig hatalmas vasgolyó, sokkal súlyosabb a kelleténél. Szánjon meg hát, szír! Olivier! Csóvált a fejét a király. Most látom csak, hogy a gipsz tonnáját 20 szúval számolják, pedig 12 az ára. Készítsen új számadást! Hátat fordított a ketrecnek, és kifelé indult a szobából. A szerencsétlen rab a fáklyafény és a zaj távolodásáról észrevett, hogy a király távozni készül. Szír! Szír! Kiáltozott, kétségbe esettem. Az ajtó bezárult. A fogoly nem látott semmit, és hallani sem hallott egyebet, mint a börtönőr reket hangját, amint fülébe énekelte ezt a dalt. Jean-Balu úr püspöksége, hely bíz annak vége, Verdön püspöke sem ül már a püspöki székbe. A király hallgatagon kapaszkodott fel visszavonuló szobájába. Kísérete az elítélt utolsó nyögéseitől elrémülten követte. Ő felsége váratlanul a Bastille kormányzójához fordult. Igaz is, szólt, nincs valaki abban a ketrecben? Hogy ne volna, szír, válaszolt a kormányzó a kérdésen megrökönyödve. Ki van ott? A verdöni püspök úr. A király ezt mindenkinél jobban tudta. De hát ez volt a rögeszméje. Ó, szólt ártatlan arccal, mint akinek ez csak most ötlik eszébe. Guillaume de Arancourt, Balű, bíboros úr, barátja. Na, hát finom kis püspök, mondhatom. Néhány perc múlva kinyílott a visszavonuló szoba ajtaja, majd újra bezárult az öt személyiség mögött, akivel az olvasó e fejezet elején is ugyanígy találkozott. Mindegyikük elfoglalta előbbeni helyét, és ugyanúgy, mint az imént ismét halk társalgásba fogott. A király távollétében néhány levelet helyeztek a visszavonuló szoba asztalára. Most ő felsége személyesen törte fel a pecsétjüket. Neki állt, sebesen végigolvasta egyiket a másik után, majd intett Olivier mesternek, aki szemlátomást a király személye körüli miniszter feladatkörét teljesítette, hogy fogjon tollat. Aztán halk hangon sorjában tolba mondta a válaszokat, anélkül, hogy a levelek tartalmát közölte volna vele. Olivier meglehetősen kényelmetlen helyzetben az asztal előtt térdepelve írt. Guillaume Rym figyelt. A király olyan halkan beszélt, hogy a flamandok mit sem hallottak a tolba mondott szövegből. Legfeljebb néhány összefüggéstelen, alig érthető mondatfoszlán jutott el fülükhöz, például a termékeny vidékeket kereskedelemmel, a terméketleneket pedig kézműiparral kell támogatnunk. Megmutatni az angol uraknak 4 mozsárágyunkat, a Londont, a Brabantot, a Bourg-en-Brest és a Saint-Omer-t. A tűzérségnek köszönhető, hogy a háború mostanában észszerűbben folyik. Bressür úrnak, barátunknak, a hadsereg nem tartható fenn adóztatás nélkül, stb. Stb. Egy ízben felemelte a hangját.
A kutya teremtését! A szicíliai király őnagysága sárga viasszal nyom pecsétet a leveleire, mintha bizony francia király volna.
Talán helytelenül cselekszünk, hogy eltűrünk ilyesmit. Burgundiai öcsém senkinek sem adományozott piros pajzsmezejű címert.
A királyi házak nagyságát a csarbítatlan kiváltságok biztosítják. Jegyezd meg ezt, Olivier Comán.
Egy más alkalommal pedig így szólt.
Ó, most jön a vastagja. Na, hát vajon mit követel tőlünk császári testvérünk?
Átfutott a levelet, közben-közben ilyen megjegyzéseket tett. Úgy van.
A német birodalmak oly nagyok és hatalmasak, hogy alig hinné az ember.
Hanem azért mégsem felejtjük el a régi közmondást. A legszebb grófság Flandria, a legszebb hercegség Milánó, a legszebb királyság Franciaország. Nem igaz? Flamandurak. Ez egyszer Guillaume Rimmel együtt Kopnól is meghajolt. A harisnya készítő hazafias érzésének hízelgett ez a megjegyzés. Az utolsó levél olvasásakor 11. Lajos összevonta a szemöldökét.
Mi ez?
Kiáltott fel.
Panaszok és vádak a pikárdiai helyőrség ellen. Tüstént írjon Roau tábornagyúrnak. Írja, hogy lazul a fegyelem, hogy az őrcsapatok emberei, a hűbéresek fegyveres népe, a szabad íjászok, a svájci gárda legényei töménytelen rosszat cselekszenek a parasztokkal. Hogy a hadfiak nem érik be azokkal a jószágokkal, amelyeket a parasztok házában találnak, hanem bottal, lándzsával kényszerítik a lakosságot, hogy a városból hozzon a számukra bort, halat, fűszerneműeket és egyéb felesleges holmit. De a király őfelsége is tud erről. Hogy feltett szándékunk megvédeni népünket mindeme zaklatásoktól, tolvajlásoktól és prédikálásoktól, hogy így akarjuk a Szűz Máriára. És hogy az sem tetszik nekünk, hogy minden falusi igric borbé fegyverhordozó bársonyba sejembe öltözik és aranygyűrűt hord, mint egy herceg. Hogy a hívságok gyűlöletesek az Isten színe előtt. Hogy nemes ember létünkre mi is megelégszünk egy olyan zekével, amelynek szövetét párizsi rőfönként 16 szúért mérik. Hogy azok a csatlós uraságok maguk is leereszkedhetnek idáig. Parancsolja meg ezt, és rendelje el. Roault úrnak, barátunknak, ne! Így né!
Hangosan szaggatott, határozott hanglejtéssel mondta tolba a levelét. Éppen befejezte, amikor felcsapódott az ajtó, és egy újabb személyiség rontott be rajta, rémülten kiáltva.
Szír! Szír, zendülés tört ki Párizsban, lázong a csőcselék!
11. Lajos komor vonásai megrándultak. Az izgalomnak ez a látható jele azonban villám gyorsan eltűnt az arcáról. Erőt vett magán és higgadt szigorral felelte.
Elég dérrel durral érkezik Zsakkomám. Szír, szír, kitört a forradalom, ismételte Zsakkom az iálva.
A király felállt, keményen megragadta a koma karját, és a flamandokra sandítva folytott haraggal, hogy csak ő halassa fülébe súgta, hallgas vagy beszélj alkan. A jövevény észbe kapott, és most már suttogva mondta el a riasztó újdonságot. A király hidegvérrel hallgatta. Guillaume Rime felhívta Kopnol figyelmét az újonnan érkezett férfi arcára és ruházatára. A prémmel szegett kámzsára kaputia forráta, lecsüngő rövid válszalagjára epidógia kurta, és fekete bársonyköpenyére, amely arra valott, hogy a jövevény nem más, mint a számvevő szék elnöke. Alig, hogy ez a személyiség néhány szóval megmagyarázta a történteket, 11. Lajosból kitört a nevetés, és felkiáltott.
Csak úgy? Beszéljen csak hangosan, kvákjékoma. Mi lelte, hogy így suttog? Szűz várja a tanom, hogy semmi titkolni valónk sincs, ami derék flamand barátaink előtt.
Tehát, szír, beszéljen csak hangosan.
Kvákjékomának torkán akadt a szó a meglepetéstől.
Beszéljen, hát uram, ismételt a király. Szóval, ami jó Párizs városunk köznépe lázadozik.
Úgy van, szír.
A lázadás pedig, azt mondja kegyelmed, a törvénypalota felügyelője ellen irányul.
Úgy látszik, dadogta Koma, akit valósággal megszédített a király gondolatainak hirtelen és megmagyarázhatatlan forgandósága.
11. Lajos tovább faggatta.
Hol találkozott az őrség a tömeggel?
A nagy koldustanya irányából a pénzváltók hídja felé haladtában. Magam is találkoztam vele, amint idejöttem, hogy felséget parancsát kérjem. Hallottam is, hogy a tömegből néhányan azt kiáltozták, vesszen a palota felügyelője!
Igen. Na, és mi a panaszuk a fő felügyelő ellen?
Hó, felelt Giacomát. Az, hogy ő a hűbér uruk.
Igaza?
Igen, szír. A csodák udvarának csavargói lázadoznak. Már régen panaszkodtak a felügyelőre, mivel hogy a hűbéresei. Nem akarják elismerni sem bírájuknak, sem az utak biztosának.
Értem.
Értem, felelte a király. A megelégedés hasztalanul leplezett mosolyával.
Már számos folyamodványt intéztek a legfelsőbb bírósághoz, folytatta Giacoma. Mindegyikben ezt erősítgetik, hogy nekik nincs más parancsolójuk, mint felséged és az Istenük, aki azt hiszem nem más, mint az ördög.
Áj,
szólt a király. Kezét dörzsölgette, arca ragyogott a belső vidámságtól. Alig titkolhatta örömét, noha időnként igyekezett egykedvűséget erőltetni magára. Senki sem értette a dolgot, még maga Olivier mester sem. A király egy percig tűnődő, de megelégedett arckifejezéssel hallgatott.
Sokan vannak?
Kérdezte hirtelen.
Bizony sokan, szír, felelte Giacoma.
Hányan?
Legalább 6000.
A királynak ez a szó csúszott ki a száján. Helyes. Aztán ezt kérdezte, van fegyverük?
Kasza, láncsa, muskéta, csákány, csupa veszedelmes holmi.
A királyt azonban látszólag cseppet sem nyugtalanította ez a felsorolás.
Akkor a kötelességének vélte, hogy hozzáfűzze. Ha felséged nem küld gyors segítséget, a felügyelőnek vége.
Majd küldünk, válaszolta a király tettetett komolysággal.
Helyes.
Persze, hogy küldünk segítséget, hiszen a felügyelő úr barátunk.
6000 ember.
Elszánt fickók. Bámulatos vaknerőség. Roppantul neheztelünk miatta.
De hát most éjszaka kevesen vannak körülöttünk, ráérünk holnap reggelig.
Giacoma felkiáltott. Azonnal, szír!
Addig 20-szor is feldolhatják a felügyelő hivatalát, meggyalázhatják a hatóságot, felköthetik magát a felügyelőt, az Istenért, szír, küldjön segítséget, mielőtt megreggeledik.
A király Kuáktyé szeme közé nézett.
Azt mondtam, hogy holnap reggel.
Az ilyen pillantások elvágnak minden vitát. Rövid hallgatás után 11. Lajos ismét megszólalt.
Giacomám, kegyelmednek tudnia kell, mekkora is volt,
aztán előről kezdte ilyen formán,
mekkora is jelenleg az a terület, amelyen a felügyelő úri széki jogot gyakorol?
Szír, a palota felügyelőjé a Mángorló utca egészen a Zöldségpiac utcáig, azután a Szent Mihály tér, és a közönségesen a falaknak nevezett vidék a Notre-Dame-de-Champs templom mellett.
E szavaknál 11. Lajos kisé megbillentette a kalapja karimáját. Szám szerint 13 palota, valamint a csodák udvara, nem különben a tilalmi határnak nevezett lepratelep, és végül az e lepratelepnél kezdődő és a Szent Jakab kapunál végződő egész töltés. Mindezeknek a városrészeknek a felügyelő az útbiztosa, felső, közép és alsófokú bírája, korlátlan hűbérura. Állj, szólt a király jobb kezével bal fülét vakargatva.
Jókor a szeglete ez az én városomnak. Ó, bizony, a felügyelő úr valóságos király volt ezen a területen.
Ezúttal ki sem javította magát. Tűnődve folytatta, mintha csak magának beszélne.
Szép dolog, felügyelő úr. Csinos darabka volt a markában a mi Párizsunkból.
Hirtelen kirobbant. A kutya teremtését! Minémű emberek ezek, akik holmi útbiztosnak, bíráknak, uraknak és parancsolóknak képzelik magukat mi nálunk. Akik vámot szednek minden rét mesdjéjén, és akasztófát meg hóért tartanak minden keresztúton a népünk sorai közt. A görögöknek annyi istenük volt, ahány forrást ismertek. A perzsáknak annyi, ahány csillagot láttak az égen. A franciák pedig annyi királyt tisztelnek, ahány bitót mutatnak nekik, a kutya teremtését. Nincs ez rendjén így. Sehogy se tetszik nekem ez az űrzavar. Szeretném tudni, vajon Isten kegyelméből való-e, hogy Párizsban más út biztos is legyen, mint a király, más ítélő szék, mint a mi felső bíróságunk, és hogy a birodalomnak más uralkodója is legyen, mint mi vagyunk. Lelkemre és hitemre mondom, el kell következni a napnak, amelyen Franciaországnak egyetlen királya lesz, egyetlen hűbérura, egyetlen bírája és egyetlen bakója, mint ahogy Isten is, csak egy van a paradicsomban. Ismét megemelte a kalapját, és révetegen a kutyafalkát uszító, biztatgató vadász arckifejezésével és hangsúlyával folytatta.
Jól van, népem! Csak vitézül! Zúzd össze ezeket az álhatalmasságokat! Végezd el a dolgodat! Rajta, rajta, rából, ki akaszt fel! Semmisítsd meg valamennyit! Királyok akartok lenni, nagy jó uraimék! Rajta, népem, csak rajta!
Váratlanul elhallgatott és ajkába harapott, mint egy, hogy visszafolytsa a száján félig már kicsúszott gondolatot. Átható tekintetét végigjártatta a körülötte álló öt férfin, majd két kézre markolva kalpagját rámerett, és így beszélt hozzá.
Elégetnélek, ha tudnád, hogy mi jár a fejemben.
Pillantását, figyelmes és nyugtalan pillantás volt ez, akár a vackába visszasompolygó rókáé, ismét megsétáltatta maga körül, és így szólt.
Se vaj, na! Majd megsegítjük a palota felügyelő urat. Sajnos egyelőre kevés a csapatunk ekkora sokaság ellen. Holnapig várnunk kell. Akkor aztán helyreállítjuk a rendet a belső városban, és annak rendje módja szerint felkötnek mindenkit, aki kézre kerül.
Erről jut eszembe, szír, mondta Kuáktyékoma. Az első kavarodásban megfeledkeztem arról, hogy az őrség elfogta a banda két sereghajtóját. Ha a felséged látni óhatja ezeket az embereket, itt vannak.
Hogy látni akarom-e? Kiáltott fel a király. Micsoda? Hát, hogy is feledkezhettél meg ilyesmiről, a kutya teremtését? Szaladj gyorsan, te Olivier, vezesd ide őket!
Olivier mester eltávozott. Egy perc múlva visszatért két fogollyal, akit a szolgálattevő íjászok gyűrűje fogott körül. Az egyiknek vaskos, bárgyú, részeges, csodálkozó arca volt, testét rongyok fették, rogyadozó térdel lábát vonszolva lépett közelebb. A másikat, sápat mosolygós arcú férfi volt, már ismeri az olvasó. A király egy másodpercig szótlanul szemlélgette a két embert, aztán hirtelen megszólította az elsőt.
Hogy hívnak?
Geoffroy Pinceboard. Mi a foglalkozásod? Csavargó.
Mit akartál ezzel az átkozott zentüléssel?
A csavargó karját lóbálva bambán bámult a királyra. Az efféle zápfejekben olyas formán érzi magát az értelem, mint a gyertyafény az oltókupak alatt.
Nem tudom, mondta. A többiek mentek, én is velük mentem.
Nem az volt a szándékotok, hogy gyalázatos módon megtámadjátok és kifosszátok uratokat a paluta fölöggyelőjét?
Csak annyit tudok, hogy valamit el akartak venni valakitől. Ennyi az egész.
Az egyik katona egy ojtókést mutatott a királynak, a csavargótól kobozták el.
Ismered ezt a fegyvert?
Tudakolta a király.
Hogyne. Ez az én ojtókésem. Bincellér vagyok.
Hát azt elismered-e, hogy ez az ember a cimborát, folytatta a vallatás 11. Lajos a másik fogolyra mutat.
Nem. Soha se láttam.
Elég, szólt a király. Ujjával intett annak az ajtónál álló mozdulatlan és hallgatag szemének, akire már felhívtuk volt az olvasó figyelmét.
Tristán Koma, itt a neked való ember.
Tristán Lermit meghajolt. Valami parancsot adott halkhangon két íjásznak, és azok elvezették a szegény csavargót. A király odalépett a másik fogolyhoz, akinek homlokán vastag cseppekben ütött ki a verejték.
Neved?
Pierre Gringoire, szír.
Mesterséged?
Filozófus, szír.
Mondd csak, fickó.
Hogy merészkedted megtámadni barátunkat, a palota felügyelő urat? És általában mit tudsz erről a zendülésről?
Nem volt része bennem, szír.
Na de ilyet hát nem abban a hitványtársaságban csípett el az őrség, te csirkefogó.
Nem, szír. Végzetes félreértés áldozata vagyok. Tragédiákat írok, szír. Könyörgök felségednek, hallgasson meg. Költő vagyok.
Az én foglalkozásombeli emberek általában búskomor természetűek, és ezért gyakran járkálnak az utcán éjjelente. Ma este történetesen éppen arra vetődtem. Merő véletlenség az egész. Tévedésből fogtak el. Ártatlan vagyok ebben az egész polgári égi háborúban. Felséged láthatta, hogy ez a csavargó sem ismert. Esdekelve kérem felségedet, hallgass! Szakította félbe a király két korty herbatéja között. Szétreped az ember feje, ha téged hallgat! Tristan Hermit közelebb lépett, és ujjával Gringoire felé bökve ezt kérdezte. Ezt is fel lehet akasztani, szír? Most szólalt meg először az egész jelenet során. Felelte hanyagul a király. Nem látom semmi akadályát.
De annál több akadályát látom én,
szólt Gringoire.
Filozófusunk e pillanatban zöldebb volt, akár az olajbogyó.
A király fagyos, közömbös arcának láttán úgy ítélte, hogy most már csak valami különleges, fenkölt, szárnyaló kezdeményezés segíthet rajta. A király lába elé omlott hát, és nekibúsult taglejtések kíséretében így kiáltott.
Felséged kegyes lesz hozzám. Felséged meghallgat engem, szír. Ne pazarolja villámait a magamfajta hitvány semmiségre. Az Isten se sújtja villámmal az árva saláta fejet.
Szír, kegyelmet felséges és hatalmas uralkodó, szánjon meg hát egy szegény, becsületes embert, aki épp oly kevéssé alkalmas forradalom szítására, mint a jégcsap arra, hogy szikrát csiholjanak belőle. Legkegyelmesebb felség a nagy lelkűség oroszlánokhoz és királyokhoz illő erény. Ó, jaj, a szigor csak eldurvítja a lelkeket. A legvadabb szélrohamok sem téphetik le a vándor köpenyegét, a napsugarai azonban lassacskán úgy megbelengetik, hogy végül is ingújra vetkőzik. Szír, kegyelmed a nap. Korlátlan, hatalmú uram királyom! Ünnepélyesen kijelentem, hogy nem vagyok ezeknek a tolvaj csendháborító csavargóknak cimborája. A zendülésnek és a fosztogatásnak semmi helye Apollón kíséretében. Eszem ágába sincs belerohanni azokba a fellegekbe, amelyekből a csendháborítás és lázadás villámai törnek elő. Én felséget hűséges jobbágya vagyok. A jó vazallusnak az a kötelessége, hogy olyan féltékenyen őrizze királyának dicsőségét, akár a férj a felesége becsületét, vagy a gyermek az atya szeretetét. Az a kötelessége, hogy töprenkedő aggodalmassággal és mindegyre növekvő buzgalommal szolgálja az uralkodó házat. Színtiszta őrület volna, ha ezen kívül még egyéb szenvedély is hűtené. Íme szír, ezek az én állambölcseleti alapelveim. Ne tekintsen át holmi zendülőnek és fosztogatónak, ne ítéljen a kopott könyökömről. Örömes lekoptatom én akár a térdemet is, hogy este reggel kegyelmedért fohászkodjam az Istenhez. Szír, ha most irgalmat gyakorol irántam. Sajnos nem vagyok méretetlenül gazdag, ez való igaz, sőt mondhatom kisé szegény vagyok, de hát végtére is ez nem bűn. Nem én tehetek róla. Köztudomású, hogy a nagy vagyonoknak nem a szép irodalom a forrásuk, és bármilyen értője is valaki a jó könyveknek, koránt sem biztos, hogy télen jól megrakhatja a kemencéjét. Minden gabona szemet a prókátorok sepernek be. A többi tudományos mesterségnek csak a kicsépelt szalma marad. 40 különféle pompásnál pompásabb közmondás emlékezik meg a bölcselők lyukas köpenyéről. Ó, szír, a kegyesség az egyetlen fény, amely megvilágítja a nagy lelkek belsejét. A szelítség a fákja hordozója minden erénynek, nélküle vakon, tapogatózva keresi az Istent valamennyie. Az irgalom, amely maga sem más, mint szelítség, szeretetre gerjeszti az alattvalókat, és ez a szeretet a fejedelem személyének leghatalmasabb testőrsége. Mit számít az kegyelmednek, felséges uram, akinek halántékáról fény sugárzik, ha egy szegény emberrel több él a földön? Egy szegény, ártatlan filozófussal, aki balsorsa homályában csetlik, botlik, és akinek üres pénztárcája horpad gyomra korgását visszhangozza. Különös, felség, én literátus ember vagyok, és a nagykirályok mindenha koronájukba illesztették az irodalom pártolás gyöngyszemét. Maga Herkules sem vetette meg a Musza Gétész, a múzsák vezetője jelzőt. Corvin Mátyás kegyelmébe fogadta volt Jean de Monroyalt, a matematikusok-e büszkeségét. Helytelen módja tehát az irodalom pártolásának felakasztatni a tollforgatókat. Mekkora szégyen foltja volna Nagy Sándornak, ha felkötteti vala Arisztotelészt. Ez a vonás korán sem számítana valami aprócska szépség tapasznak hírneve arculatján. Ellenkezőleg rosszindulatú fekély módjára égtelenkednék azon. Szír, én egy rendkívül alkalomszerű nászkölteményt írtam a flandriai király kisasszony és a legfenségesebb trónörökös úr tiszteletére. Ez a költemény igazán nem tekintető holmiféle gyújtókanócnak, és nem robbanthat ki forradalmakat. Láthatja, felséged, nem vagyok kontár. Kiválóan pallérozott agyú férfi vagyok, akiből nem hiányzik a természetes ékes szólás tehetsége. Kegyelmezzen meg nekem, szír, így cselekedvén figyelmességet tanúsít Szűz Mária iránt, és esküszöm, engem egyenesen elborzaszt az akasztás gondolata. E szókkal Gringoire végső elkeseredésében megcsókolta a király papucsát. Guillaume Rime egészen halk hangon így szólt Copnolhoz: bizony jól teszi ez az ember, hogy hasmán csúszik a földön. A királyok is a lábukon hordják a fülüket, akár a krétai Jupiter. A harisnya készítő nem sokat törődött a krétai Jupiterrel, hanem otromba mosolyjal Gringoire-ra tekintve ezt mondta: ó, beszél! Mintha
Ügonet kancellárt hallanám, amint kegyelmet koldult tőlem.
Gringoire végre kimerülten elhallgatott, és reszketve emelte tekintetét a királyra. Az valami pecsétet vakargatott a nadrágja térdén, aztán herba teáját kezdte kortyolgatni ő felsége. Egyetlen szót sem szólt. A hallgatás alaposan meggyötörte Gringoire-t, a király végül is reá pillantott.
Ha? Hogy tud ez beszélni? Mondta.
Aztán Tristan Lermithez fordult. Bánom is én, eresze szabadon. Gringoire hátsó felével a földre huppant, oly hirtelen érte az öröm.
Szabadon, morgott Tristan.
Nem óhajtja felséget, hogy kalitkába zárjuk egy kicsit?
Komám,
felelte 11. Lajos.
Azt hiszed, ilyen madarak részére készítettünk 360 livr 8 szú 3 dénáros kalitkát. Tüstént bocsássátok útjára ezt a csirkefogót.
11. Lajos kedvelte ezt a szót, amely a kutya teremtésétel egyetemen kedélyeskedő modorának egyik alapeleme volt, és ebrudaljátok ki innen!
Hű, kiáltotta Gringoire, ez aztán a nagy király.
És mivel attól félt, hogy 11. Lajos még visszavonhatja a parancsot, sebesen az ajtó felé igyekezett. Tristan meglehetősen kedvetlenül tárta ki újra előtte. Gringoire-ral együtt távoztak a katonák is, és erőteljes ökölcsapásokkal taszigálták maguk előtt a költőt, amit azonban Gringoire igazi sztoikus bölcselőhöz méltó türelemmel viselt el. A király, amióta a paluta felügyelő ellen támadt zendülésről értesült, olyan jó kedvre derült, hogy az minden cselekedetéből kitetszett. Az iménti szokatlan kegy is eléggé beszédes jele volt ennek. Tristan Lermit olyan morcos arcot vágott a sarokba, mint a kutya, amelynek megmutatták, de nem adták oda a csontot. A király közben vidáman dobolta ki ujjaival széke karfáján a Ponto de Mer indulót. Képmutató fejedelem volt, de gondjait sikeresebben titkolta el, mint örömeit. Minden jó hírre elfogta az öröm, és ez olykor igen feltűnően nyilvánult meg rajta. Merész Károly halálakor például színezüst melvédet ajándékozott a túri Szent Márton templomnak, trónra lépésekor pedig feledékenységből még atya temetéséről sem gondoskodott. Ennyi szír, kiáltott fel egyszerre Jacques Coictier, mi van azzal a betegség rohammal, amely miatt felséged ide hivatott?
Ó, komám, felelte a király, igazán sokat szenvedek, zúg a fülem és tüzes boronák hasogatják a mellemet.
Coictier megfogta a király kezét, és szakértő arckifejezéssel tapintotta meg az ütőerét.
Nézze csak, Kopnol, szólt halkan Rím. Egyik oldalán Coictier, a másikon Tristan. Ne, ez az egész udvar tartása. A saját számára orvos, a többieknek hóhér.
Coictier arcára, míg a király ütőerét tapogatta, egyre riadtabb arckifejezés ült ki. 11. Lajos némi szorongással nézett orvosára. Coictier tekintete szemlátomást egyre inkább elkomorodott. A derék férfinak nem volt más jószága, mint a király gyenge egészségi állapota, ezért aztán ezt aknázta ki legjobb tehetsége szerint.
Ó, mondta végül, az eset valóban súlyos.
Ugye? Kérdezte a király nyugtalanul.
Pulsus creber, anhelans, crepitans, irreguláris, folytatta az orvos. Szapora, akadozó, ugráló, rendetlen, érvényes.
A kutya teremtését.
3 nap alatt sírba viheti, akin elhatalmasodik.
Szűzanyám, kiáltott fel a király, mi az orvossága, komám?
Hát éppen ezen gondolkodom, szír.
Felszólította a 11. Lajost, hogy öltse ki a nyelvét. Fejét csóválta, arcát fintorgatta, aztán alakoskodása közben egyszerre így szólt.
Igaz is, szír, meg kell említenem, hogy az egyik regáli jogosítvány megüresedett. Nekem pedig van egy unoka öcsém.
Unoka öcsédnek adom azt a jogosítványt, Giacomán felelt a király, csak ezt a tüzet hajtsd ki már a mellemből.
Hova már ennyire kegyes hozzám, felséges uram, tette hozzá az orvos bizonyára, Saint-André d'Arc utcai házam építéséhez sem tagad meg tőlem egy kis segítséget.
Ejha, felelt a király.
Anyagi erőm kimerülőben van, folytatta a doktor, pedig igazán kár lenne, a tető nélkül maradna a házam.
No, nem is magáért, a házért lenne kár, hiszen ez csak a féle egyszerű kispolgári hajlék, hanem Jean Fourbeau festményeiért a falburkolatot ékesítik. Van ott egy diána, a levegőben szárnyal. Mondhatom, olyan nagyszerű, gyöngét, finom alkotás, oly természetes a mozgás, a szép haját olyan elragadóan díszíti a holcsarló, s a bőre olyan fehér, hogy valósággal kísértés fogja el azt, aki túlságos érdeklődéssel találja megszemléni. Van ott ezen kívül egy céresz is, szintén igen szép istenasszony. Gabona kévéken ül, fejét bakszakál levéllel és más virágokkal át meg átfont ízlés és kalászkoszorú övezi. Képzelni sem lehet szerelmetesebb szemeket, gömbölydedebb lábszárakat, nemesebb arckifejezést, szebben omló ruharedőket, mint az övé. Festő ecsetje.
Óhér! Mormogott 11. Lajos. Hová akarsz kiukadni?
Tetőkkel e festmények fölé, szír. S jól lehet, nem nagy a dolog, elfogyott a pénzem.
Mennyibe kerül az a tető?
Hát, cifrázatos, aranyozott résztet, hát legfeljebb 2000 livr.
Ó, te gyilkos! Kiáltotta a király.
Minden kihúzott fog gyémántá válik a kezedben.
Megkapom a tetőmet, tudakolt a koáktyé.
Meg, és vigyen el az ördög, de gyógyíts meg!
Jacques Coictier mélyen meghajolt, és így szólt. Szír, kegyelmedet egy vízhajtó szer fogja megmenteni. A nagy orvosságot alkalmazzuk majd a vesetájékra, amelyet viaszbalzsamból, örmény agyagból, tojásfehérjéből, olajból és ecetből kevernek. A herbateát pedig így a továbbra is, és akkor szavatolunk felséged életéért. A fénylő gyertyalánk nem csak egyetlen éji bogarat csalogatott magához. Olivier mester, észrevéve a király adakozó hajlandóságát, maga is kedvezőnek vélte a pillanatot, és közelebb lépett hozzá.
Szír,
mi az már megint?
Kérdezte 11. Lajos.
Szír, tudja-e felséget, hogy Simon Radén mester meghalt?
Na és?
Azért említem, mert a kincstári ítélőszék tanácsosa volt.
Na és?
Szír, a hivatala még betöltetlem. E szóknál Olivier mester fennhéjázó ábrázatán alázat váltotta fel a pökhendi arckifejezést. Más változás nem is lehetséges egy udvaronc ábrázatom. A király merően Olivier szemébe tekintett, és szárazon így felelt.
Értem.
Majd így folytatta.
Olivier mester, Bujkó tábornagy ezt mondta. Adományt a királytól, halászsákmányt a tengertől remély.
Úgy látom, kegyelmed is osztozik Bujkó úr véleményében.
Na, most pedig figyeljen arra, amit mondunk.
Jó az emlékező tehetségünk.
68-ban belső apródunká neveztük ki kegyelmedet, 69-ben a Saint-Claude híd erősség őrévé, 100 livr fizetéssel túri pénzben, kegyelmet párizsi pénzben akarta. 73. novemberében Gergolban kelt oklevelünkkel a Vincennes-i erdő felügyelőjévé tettük meg Gilles Beracle istáló mester helyébe.
75-ben a Rouvray-le-Saint-Cloud erdőmesterévé, Jacques Lemaire helyébe. 78-ban kettő zöld pecséttel ellátott pátensükkel, legkegyelmesebben 10 párizsi livre életjáradékot adományoztunk kegyelmednek és feleségének, a Szent Germánus iskola mellett árusító kalmárok helypénzének terhére. 69-ben a Szenárdi erdő főbírájává neveztük ki annak a szegény Jean Deiznek a helyébe, aztán a Lossy kastély parancsnokává, majd Saint-Quentin kormányzójává, végül a Milani híd parancsnokává, amely hivatalánál fogva kegyelmed a grófi címet használja. Abból az 5 szó pénzbírságból, amelyet azok a borbélyok fizetnek, akik valamely ünnepnapon is borotválnak, 3 szó kegyelmednek jár, nekünk csak a maradék. Megengedtük, hogy nevét megváltoztassa, mert a régi Le Mauvais, a gonosz, túlságosan is illett az arckifejezéséhez. 74-ben nemes uraink nagy zúgolódására azt a Tarkabarka címet adományoztuk kegyelmednek, amely most pávához hasonlatossá teszi a mellét. A kutya teremtését még mindig nem lakott jól. Nem elég szép és csodálatos a halász területe, és nem fél attól, hogy egy utolsó lazasztól eltalál merülni a hajója? A kevésség lesz a veszte, komám. A kevésséget mindig nyomon követi a romlás és a szégyen. Na, fontolja meg ezt, és hallgasson! A szigorú szavak hallatára Olivier mester csalódott arcára visszatért a szemtelen arckifejezés. Jó, dörmögte csak nem fennhangon. Látszik, hogy a király ma betegeskedik. Mindent az orvosának ad. 11. Lajos legkevésbé sem bosszantott ez a kifakadás, sőt, némelyest szelidebb hangon folytatta. Lám, majdnem elfelejtettem, hogy annak idején még Gandhi követemmé is kineveztem. Marie őfelsége mellé. Bizony, uraim, tette hozzá király a flamandulak felé fordulva, ez az ember követ is volt. Na, komám, intézte ismét Olivier mesterhez a szót. Ne haragudjunk egymásra, hiszen régi barátok vagyunk. Na, hanem már igen későre jár az idő. Mára befejeztük a munkát, borotváljon meg. Olvasóink kétségkívül már régen felismerték Olivier mester személyében azt a szörnyetek Figarót, akit a gondviselés, ez a nagy drámafércelő, oly művészi módon kevert bele 11. Lajos életének hosszú, a vérengző színjátékába. Ezúttal nem vállalkozunk arra, hogy bemutassuk ezt a rendkívüli figurát. A királyi borbénak 3 neve is volt. Az udvarnál finoman Olivier la Dame-nek hívták, a népkörében Olivier la Diable-nak. Dame támvad, Diable ördög. A valódi neve pedig ez volt Olivier la Mauvais. Olivier la Mauvais tehát nem mozdult, neheztelt a királyra. Oldalvást Jacques Coictier-ra sandított. Úgy-úgy az orvos, mormolta a fogai között. Hát igen, az orvos, szólalt meg ismét 11. Lajos különleges jó indulattal. Az orvosnak nagyobb a tekintélye, mint a tiéd. Egyszerű dolog. Neki egész testünkön hatalma van, a tied csak az állunkra terjed ki. Na nem baj, szegény borbélyom, majd csak megtalálod a számításodat. Mit szólnál ahhoz, ha én is olyan volnék, mint Chilperic király, aki félkezével egész nap a szakállát markolta? Hm? Akkor mi lenne a tisztségedből? Na, rajta, komám, lásd el a hivatalodat, borotválj meg, eredj a szerszámaidért. Olivier belátta, hogy a király mindenáron nevetni akar. Még csak felbosszantani sem tudja. Morogva távozott hát a szobából, hogy végrehajtsa a parancsot. A király felállt, az ablakhoz lépett, majd hirtelen rendkívüli izgalommal tépte fel. Ó, igen, kiáltotta két kezét összecsapva. Lám, hogy piroslik az ég a belső város felett. Ég már a felügyelő úr! Ez nem lehet egyéb, ó, én derék népem.
Végre segítesz, hogy megtörjem a hűvér urak hatalmát.
Aztán a flamandokhoz fordult. Jöjjenek, uraim, nézzék!
Nem tűz piroslik amott? A két gandbeli közelebb lépett. Nagy tűz, mondta Guillaume Rím. Ó, tette hozzá felcsillanó szemmel Kopnol, az a tűz eszembe juttatja Umberkó úr házának fölperzselését, hanem jókora lázongás lehet arrafelé. Gondolja, Kopnol mester, kérdezte 11. Lajos. Tekintete csak nem olyan vidám volt, mint a harisnya készítő mesteré. Ugye nehéz ellenállni ennek a támadásnak. Istenemre, szír, jó néhány századába kerülhet felségednek. Ó, nekem, az más volna, válaszolt a király, ha én akarnám. A harisnya készítő vakmerően visszavágott. Ha ez a lázadás olyan, amilyennek én gondolom, szír, akkor hiába akarná. Kamám, felelte 11. Lajos. Két testőr század és egy csatakígyó sortűz könnyen elbánik az efféle bugrisokkal. A harisnya készítő hasztalanul integetett neki Guillaume Rím, láthatólag elhatározta, hogy vitába száll a királya. Szír, a svájciak is bugrisok voltak, a burgundiai herceg pedig nemes nagyúr, aki fittyet hányt a csőcseléknek. A Granson-i ütközetben szír ezt kiáltotta, pattantyúsok, sortűz ezekre a parasztokra, és Szent Györgyöt emlegetve nagyot káromkodott. Sárnachtal azonban a kanton elnöke husángját forgatva, népe élén a szép hercegre rontott, és a fényes burgundiai hadsereg úgy tört darabokra, amikor ezekkel a bivajbőrbe öltözött parasztokkal megütközött, mint az üvegtábla, ha kavics találja. Sok lovagot megöltek ezek a senkiháziak. Chateau Guyon, Burgundia legrangosabb nagyurát, hatalma szürke paripájával egyetemben holtan találták meg egy kis ingoványos réten. Barátom, válaszolta a király, kegyelmet csatáról beszél. Itt azonban egyszerű zendülésről van szó. Annak pedig akkor vetem végét, amikor nekem tetszik, épp csak a szemöldökömet kell összevonnom. A másik egykedvűen felelte, lehet felség, de ha így van, akkor úgy látszik, még nem ütött a nép órája. Guillaume Rím azt gondolta, hogy ideje közbelépnie. Kopnol, mester, kegyelmed egy hatalmas királlyal beszél. Tudom, válaszolta komoran a harisnya készítő. Csak hadd beszéljen, Rím úr, kedves barátom, szólt a király. Szeretem az ilyen őszinte beszédet. Atyám, 7. Károly mindig azt mondta, hogy az igazság beteg. Én meg már azt hittem, hogy el is pusztult, és halálakor még gyóntatót sem talált. Kopnol mester most arról győzött meg, hogy tévedtem. Azzal barátságosan Kopnol vállára tette a kezét. Hogy is mondta, Jacques mester? Azt mondtam, szír, hogy talán igaza van. A nép órája még nem ütött a kegyelmet birodalmában. 11. Lajos átható tekintettel nézett rá. És mikor üt az az óra, mesterem? Hallani fogja. És melyik óra kongatja majd? Kopnol a maga nyugodt paraszti módján az ablakhoz vezette a királyt. Ide figyeljen, szír! Van itt egy bástya, és van itt egy vészharang. Vannak ágyúk, polgárok, katonák. Ha majd megkondul a vészharang, felmordulnak az ágyúk, és dübörögve összeomlik a bástya. Ha üvöltve öldöklik egymást katonák és polgárok, ez lesz annak az órának ütése. Lajos arca elkomorult, töprengővé vált. Egy percig hallgatott, majd oly gyengéden veregette meg kezével a bástyatorony vastag falát, akárha egy harcimén farát paskolná. Ó, azt már nem, mondta. Derék, Bastillom, ugye nem omlasz össze egyhamar? Hirtelen mozdulattal a merész flamandhoz fordult. Látott már lázadást, Jacques mester? Csináltam is, válaszolta a harisnya készítő. És mit tesz az ember, kérdezte a király, ha lázadást akar csinálni? Ha, nem valami nehéz dolog, felelte Kopnol. 100 módja is van. Először is az a fontos, hogy elégedetlenség legyen a városban. Ez nem ritkaság.
Aztán milyen a lakosság természete? A gandbeliek hajlamosak a lázadásra. Mindig a fejedelem fiát szeretik, a fejedelmet soha. Nos, egy reggel teszem azt, valaki bejön a boltomba, és azt mondja, kopnolapó, így meg így áll a helyzet, a flandriai herceg kisasszony meg akarja menteni a minisztereit, a főbíró úr duplájára emeli a magrólnőt, almacsemete vámját, meg ez, meg az. Ahogy jön, én pedig ott hagyom a munkámat, kilépek a műhelyből, s végigmegyek az utcán, és elkiáltom magam, levele! Mindig akad valami bevert fedelű hordó. Felállok rá, és hangosan kimondom, csak amúgy nyersen, ami a szívemet nyomja. És ha az ember a köznépből való szír, akkor mindig nyomja valami a szívét. Aztán csoportokba verődünk, kiáltozunk, félreverjük a vészharangot, lefegyverezzük a katonákat, a fegyvereket szétosztjuk a parasztok között, a piacon ügyelgők csatlakoznak hozzánk, ha-ha, és már menetelünk is. És így lesz ez mindig, amíg a hűbér uraké a föld, amíg polgárok laknak a városokban, és parasztok élnek a falvakban. És ki ellen lázadnak, így kérdezte a király, a főbírák ellen? A hűbér urak ellen? Néha így, néha úgy, attól függ, olykor a herceg ellen is. 11. Lajos ismét leült, és mosolyogva mondta, ó, nálunk még csak a felügyelőknél tartanak. E pillanatban Olivier Ladem visszatért. Két aprót követte a király pipere holmiával. De ami 11. Lajost igen meglepte, a két apródon kívül Párizs polgármestere és az őrség parancsnoka is elkísérte Olivier-t, mindkettőnek mély megdöbbenés ült az arcán. Hasonlóan megdöbbent arcot vágott a duzzogó Borbé is, de lelkeméje mégis elégedett volt, ő szólalt meg elsőnek. Szír, bocsánatot kérek felségettől, hogy rossz hírt hozok. A király olyan hevesen fordult Olivier felé, hogy székelábával felszakította a padlót borító gyékként. Mit jelentsen ez? Szír, felelte Olivier Ledem kajánul, mint aki örül, hogy jókora csapást mérhet a királyra. A nép nem a palota felügyelő ellen lázadozik. Hát ki ellen? Felséged ellen. Az öreg király fiatalos hürgeséggel ugrott talpra, és egyenesedett ki. Magyarázd meg a szavaidat, Olivier, magyarázd meg! És jól vigyázz a fejedre, komán, mert a Saint-Louis keresztre esküszöm, hogy az a kard, amely Luxemburg úr nyakát elvágta, nem olyan csorba még, hogy a tiedet is le ne fűrészelje, most hazugságon foglak. Szörnyű fogadalom volt ez. 11. Lajos egész életében csak kétszer esküdött Saint-Louis keresztjére. Olivier már válaszra nyitotta a száját. Szír, térdre! Szakította félbe hevesen a király. Tristán, őrizd ezt az embert! Olivier letérdelt és fagyosan mondta. Szír, felséged legfelsőbb bírósága halálra ítélt egy boszorkányt. A boszorkány menedékre találta Notre-Dame-ban. A nép most erőszakkal akarja kézbe kaparintani. A polgármester úr és az őrség parancsnok úr a felkelés színhelyéről jönnek, és meghazudtolhatnak, ha nem szóltam igazat. A nép a Notre-Dame-ot ostromolja. Csak nem, szólt a király halkan, halálsápadtan, egész testében haragtól reszketve. A Notre-Dame-ot, a Szűz Mária székes egyházát, saját katedrálisomban ostromolják Szűz Máriát, az én jóságos védszentemet. Kelj fel, Olivier, igazad van. Neked adom Simon Radin hivatalát. Igazad van. Ellenem támadnak. A boszorkányt a templom védi, a templomot pedig én. És én még azt hittem, hogy a felügyelőről van szó, pedig ellenem lázad a nép. A harag megfiatalította. Hosszú léptekkel rótta végig a szobát, már nem nevetett. Rettenetes volt. Járt kelt. A róka hiénává változott. Szinte fuldokolva igyekezett megszólalni, de nem tudott. Ajka mozgott, két csontos öklek görcsbe szorult. Egyszerre csak felemelte a fejét, beesett szemében fénygyulladt, és a hangja úgy harsant fel, mint a trombita szó. Légy irgalmatlan, Tristán! Légy irgalmatlan ezekkel a bitangokkal! Eredj, Tristán barátom! Öj, 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 öj! A kitörés elmúlt. A király ismét leült, és hideg elfojtott haraggal folytatta.
Gyere ide, Tristan. Itt van a közelünkben a Bastille-ban Giff őrgróf, 50 lándzsás szakasza, vagyis 300 lovas. Ezeket magával viszi. Aztán a testőrség íjász százada Chateauper úr vezényletével. Ezeket is magával viszi. Kegyelmed a céhek elöljárója is, az elöljáróságon ott vannak az emberei, ezeket is magával viszi. A Saint Paul palotában a trónörökös úr őfensége új gárdájának 40 íjászát találja. Ezeket is magával viszi. És mindezekkel a Notre Dame-hoz roham. Oho, uraim, párizsi bogrisok! Hát így gázoltok át Franciaország koronáján, a Notre Dame sérthetetlenségén, az állam békéjén. Írtsd ki őket, Tristan! Írtsd ki! Egy sem menekülhessen közülük máshová, mint a Sólyomhegyre! A Sólyomhegyen álltak a bitófák. Tristan meghajolt. Értettem, szír. Kis szünet után hozzátette, és mit kezdjek a boszorkánnyal? A kérdés elgondolkoztatta a királyt. Ó, szólt. A boszorkány. Ezt a tevi, uram, mit is akart vele a nép? Szír, felelte Párizs polgármestere. Úgy képzelem, hogy a nép azért akarta kiragadni a Notre Dame menedékéből azt a lányt, mert helyteleníti, hogy büntetlen maradjon, és fel akarja akasztani. A király szemlátomást mélyen eltűnődött, aztán Tristan Örmithöz fordult. Nakomám, írtsd ki a csőcseléket, és köst föl a boszorkányt! Ez az, mondta Rim halkan Kopnolnak. Megbüntetni a népet, amiért akart valamit, teljesíteni is a nép akaratát. Minden tudok, szír, felelte Tristan. Ha azonban még mindig a Notre Dame-ban van a boszorkány, elfogadhatom-e ott, a menedék helyén, a kutya teremtését? Az a menedék jog, vakargatta fülét a király, pedig hát mégiscsak fel kell akasztatni azt a nőszemét. Ekkor, mint egy valami hirtelen gondolat sugallatára, térdre hullott karosszéke előtt levette fejéről kalpagját és a szék ülőkéjére helyezte. Aztán a kalpagot szegélyező ólom amulettek egyikére emelte szemét, és összekulcsolt kezekkel így fohászkodott. Ó, párizsi boldogasszony, én kegyes patrónám, bocsáss meg nekem, csak most az egyszer teszem. Meg kell büntetni azt a vétkes nőszemét. Biztosítalak szentséges szűzanyám, jóságos védőszentem, hogy ez a nő boszorkány, aki nem érdemli meg szerető oltalmadat. Te tudod, mi asszonyunk, hogy jó néhány jámbor fejedelem áthágta már a templomok kiváltságát Isten dicsőségére és a birodalom érdekében. Szent Hugo, Anglia püspöke megengedte volt Edward királynak, hogy templomában fogjon el egy boszorkánymestert. Mintaképpen franciaországi Szent Lajos ugyanilyen okból hatolt be a Szent Pál templomba, Alfonz őfensége, a jeruzsálemi királyfia pedig magába a Szent Sír templomába. Bocsáss meg ez egyszer, párizsi boldogasszony, soha többé nem teszem, és egy gyönyörű ezüst szobrot ajándékozok neked, hasonlatosat ahhoz, amelyet tavaly az Ekui Szűz Máriának adtam. Úgy legyen. Keresztet vetett, felállt, fejére tette kalpagját, és így szólt Tristanhoz. Légy serény, komám! Magaddal viszed Chateaupert! Meghúzatod a vészharangot, összezúzod a csőcseléket, felkötöd a boszorkányt, így akarom, elvárom, hogy magad vidd véghez a kivégzést. Aztán beszámolsz róla. Olivier, ma éjjel nem alszom. Rajta, borotválj meg! Tristan Eormit meghajolt, és eltávozott. A király egy intéssel elbocsátotta Rimet és Kopnolt. Isten áldja önöket, flamandurak, kedves barátaim! Pihenjenek, kicsinyék, késő éjszaka van, közelebb már a reggel, mint az este. A két flamand visszavonult, miközben a Bastille parancsnokának vezetésével lakosztályukba tértek, Kopnol így szólt Guillaume Rimhez. Elegem volt ebből a kehes királyból.
Láttam én burgundiai Károlyt is részegen. Az sem volt olyan gonosz, mint 11. Lajos, amikor beteg. Ez azért van, Jacques mester, válaszolta Rim, mert a királyok bora nem olyan kegyetlenül rossz ital, mint a herbatea.